intézetben, legyek az ő főmunkatársa, hogy így mondja, mert hogy egyedül voltam akkor még az intézetnél. És ugye az intézet arról szól, hogy a magyarországi katolikus cigánypasztorációban tevékenykedőknek, papoknak is, világiaknak is képzést nyújtsunk, először is rakjunk össze képzést, és szervezzem meg ezeket a képzéseket. Ez volt a hívószó. Aztán azóta egy közmunkaprogram is kapcsolódott ehhez. Nem kifejezetten csak azoknak, akik a képzésbe részt vesznek, hanem inkább azt mondom, akik a cigánypasztorációban részt vesznek ma Magyarországon. Katolikusok, görög katolikusok, római katolikusok egyaránt. Ezt a két feladatot látom tulajdonképpen elszervezek, képzéseket szervezek, illetve a közfoglalkoztatási programunkat, ami egy országos program, azt koordinálom. Ugye, hát ebben vannak ilyen, nem tudom, adminisztratív és olyan szervezési elemek, amit mondjuk azt, hogy száraznak gondolna az ember, hogy kormányhivatalba elszámolás, kérelmek benyújtása, stb. Nagyon odafigyelve a mindenkori jogi háttérre egy-egy ilyen szervezésben. Valahol megtalálom ebben is ezt az odaadó munkát, illetve nagyon szeretek találkozni és megismerkedni újabb emberekkel, és olyan jó kapcsolataim alakultak ki, ilyen kormányhivatali vagy minisztériumi találkozások vagy közös munkák kapcsán, hogy csak köszönni tudom Püspök atyának, hogy belerángatott ebbe, amiben talán még ő se tudta, hogy pontosan mi lesz belőle. Tehát ez a mostani fő tevékenységem az intézetnél.
Miért fontos neked a cigánypasztoráció ma Magyarországon? Azért nem özönlenek egy ilyen típusú feladathoz az emberek.
Hát alapvetően hívő emberként az evangélium hirdetése és a hitünk megélése és annak tulajdonképpen egy formába öntése és segítése, hogy mások is ezt megkaphassák, megélhessék, élhessék. Ezt fontosnak tartom. Amikor meghívott ide engem Püspök atya, különösebben nem gondoltam bele, hogy most cigányoknak szól, vagy nem cigányoknak. Hát az evangélium hirdetéséről van szó, ez már nem lehet olyan rossz. De a pásztor síp megszólalt, tehát akkor a nyáj megy a pásztor után. Körülbelül így voltam vele, hogy amikor először megszólított, akkor hát éreztem, hogy ez egy fontos dolog. Én korábban szociális munkásként dolgoztam, gyerekvédelembe dolgoztam, mindig emberekkel foglalkoztam, családterápiával foglalkoztam, mediációval, ilyesmivel. És hogy én az emberekkel foglalkozzak, ráadásul még a hit terjesztésébe, megélésének segítésébe tudok ebbe részt venni munkatársként, ez abszolút pozitív és hívó szó volt nekem. Hogy azóta miért fontos nekem a cigánypasztoráció, ez egy jó kérdés, és nem gondolkodtam rajta az utóbbi hetekig egyáltalán. Mostanság megkerestek már ilyen kérdésekkel engem, és ezért most van valami már a fejembe róla. Én igazándiból abba szerettem bele, amit kapok a cigány testvéreinktől. Tehát, hogy az ő nyitottságuk, és hogyha ővelük sikerül megtalálni a közös hangot, és tulajdonképpen együtt megélni a krisztusi szeretetet, az valami olyan inspiráló, nem is tudom, inkább ilyen drognak érzem, olyan érzés, ami abszolút feldob és tovább lendít azokon a nehézségeken is, mert hogy ugye vannak közben, szervezés közben, meg vannak azért kudarcok is ebbe a folyamatba, tehát nem azt mondom, ez itt mind fényes, de amiért megéri cigánypasztorációval foglalkozni, vagy egyetlen pasztorációval foglalkozni, de nekem speciál cigánypasztorációval, az az, amit én visszakapok tőlük, és amivel én ebből az egészből több leszek valahogy így. Tehát, hogy mindig több leszek. Tehát most, amíg itt vártam te rád, egy kicsit ugye korábban jöttem, és beültem egy irodába, és egy picit elkezdtem dolgozni, szervezni egy újabb képzési alkalmat. Olyan jó beszélgetéseim voltak egy aranyos görög-katolikus parókussal és egy cigányemberrel, nagyon pozitív dolgokat hoztak föl nekem. Most nem akarok konkrétumokról beszélni, mert hogy nem beszéltem meg velük, mit adhatok elő, de hogy abszolút épültem abból a kicsi szervezésből, hogy most Mária Pócson hogyan lesz az előadás, meg hogy hányan fognak ott, nem tudom én, aludni, vagy ebédelni, tehát ilyen apróságokba is bele-bele megyünk, meg bele is kell menni, hogy összeálljon a kép, de ezekből az apróságokban olyan visszajelzéseket kapok, ami abszolút feldob engem, és azt mutatja, hogy megéri ezzel foglalkozni.
Mi az a több, amit esetleg egy cigány ember adni tud egy nem cigány emberhez képest?
Talán azt tudják ők adni, hogy nagyon mélyre tudnak gyorsan menni, az ő hitüket megvallani, a hitükről beszélni. Hitükről, érzelmeikről is. Tehát, hogy általában úgy vagyunk az érzelmekkel, hogy egy falat építünk magunk köré, és akkor vannak rajta persze ablakok, meg ajtók, és akkor ott ezeken az ablakokon megengedjük, hogy néha benézzenek mások, meg mi is néha kinézzünk, meg az ajtókon megengedjük, hogy bejöjjenek mások is. De valahogy úgy van, hogy a cigány embereknél ezekből az ajtókból, ablakokból, mintha több lenne, és a falak is, mintha átlátszóbbak lennének. Tehát, hogy magukhoz sokkal közelebb engednek, az ő hitükhöz sokkal közelebb engednek, és valahogy ilyenkor az ember úgy érzi, hogy ő sem maradhat ki ebből, tehát én is közeledek hozzájuk. Tehát ez a híd cigány és nem cigány között már is egy ilyen kézzelfogható történet, egy kézzelfogható helyzet. Nagyon sokszor előfordul, hogy csak telefonon vagy e-mailben kommunikálok olyanokkal, akik eljönnek a képzésünkre résztvevők. Cigány emberek, cigányasszonyok, fiatalok, idősek. És amikor először találkozunk, valami nagyon meleg szeretetet érzek. Nyilván ilyenkor nem tudok én sem más nyújtani, tehát hogyha valakit szeretnek, akkor csak szeretni tud. És rögtön egy ilyen ismerősként beszélgetünk egymással. Nagyon mélyre megyünk le, pikpak. Tehát, hogy egy olyat tudnak adni nekem, és szerintem másoknak is, akik nyitottak erre, a cigány emberek, az érzelmeik mélységét engedik meg mutatni. Ez szerintem nagyon pozitív dolog, de lehet, hogy csak nekem.
Melyik az a meghatározó gondolat a Szentírásból, ami esetleg segít téged a nehéz helyzeteidben, mert azért ez nem egy egyszerű feladat, vagy nem egy egyszerű hivatás?
Leginkább két dolog szokott eszembe jutni. Egyik az Ószövetségből, és egy az Új Szövetségből. Az ószövetségi történet az Ábrahám áldozata, amikor Izsákot odaviszi a hegyre, és elmegy a végsőkig. És a Szentírásban nem olvasol olyat, hogy Ábrahám hezitált, gondolkodott, vagy könyörgött az Úrnak, hogy nem áll, hát ez az egyetlen gyerekem, hát miket ígértél nekem, és te meg azt mondod most, hogy vigyem, és áldozzam föl. Tehát semmilyen nincs benne. Ábrahám fogja a hozzávalókat, fát, a tüzet, a gyereket, és akkor elmegy. Napokig megy, tehát, hogy valószínűleg gyötrelmes napok lehettek neki, hogy viszem a gyerekemet, és megölöm. Ez szerintem szörnyű. Így belegondolva, négy gyerekes apuka vagyok, tehát nem tudom, hogy én képes lennék arra, hogy ha azt mondja nekem Isten, hogy vidd a gyerekedet, és áldozz fel nekem, akkor én most megfognám és feláldoznám. Tehát, hogy Ábrahámnak valami nagyon mély hite volt Istennel, olyan közvetlen kapcsolata volt, amire én nagyon vágyom, és hogy tényleg egy percig nem gondolkodott rajta. Tehát amikor azt mondta neki Isten, hogy ezt tett, akkor ezt tette. Hezitálás nélkül. Ez az egyik. Tehát hogyha tényleg úgy érzem, hogy Isten valamire hív, jó, ez egy jó életállapot, amikor az ember meg tudja érezni, hogy tényleg arra hívja az Isten őt, de amikor úgy érzem, hogy Isten valamire hív, akkor én is megpróbálok ilyen mérlegelés, gondolkodás nélkül belemenni. Persze mérlegelek és gondolkodom. Beszélek egyesekkel, másokkal. Szóval, hogy már ez meg kicsit nekem sérül, de mégis a cél az egy ilyesmi, vagy ez a példa nekem nagyon erős, hogy ő megy, és akkor a példa másik fele sem semmi, tehát Isten megállítja őt, és látja az ő hitét, és tényleg megsokasítja Izsák ivadékait, vagy nem tudom, hogyan fogalmaz pontosan, és onnan származik a mesiást. Szóval, hogy egy olyan dolgot indít el ennek az áldozatnak kapcsán, amiben bele se lehet gondolni. De Isten, a meglepetések Istene sokszor, tehát nem hiszem, hogy gondolkodott benne Ábrahám, hogy majd az utolsó pillanatban azt fogja neki mondani, Isten, hogy ne bántsd, hanem ott van a kos. Nem hiszem, hogy ilyen gondolatai voltak. Ő el volt azzal, hogy tőle ezt várta el Isten, valószínűleg nagyon szomorú volt, tehát nem lelkendezve ment oda, és rettenetes állapotban lehetett, de csinálta a dolgát, és Isten hozta önmagát, és ezért az áldozatért tulajdonképpen mindent odadott Ábrahámnak, amit emberi lehetőségek között elgondolhatunk. Tehát tőle származik a messiás. A másik, az pont erről szól, hogy amikor megkérdezik Jézustól, hogy melyik a legfőbb parancs, és ő azt mondja, hogy az Isten szeretete, Isten iránti szeretet a legfőbb parancs. És ezzel egyenrangú az emberek iránti szeretet. Persze nem azt mondja, hogy úgy szeresd az embereket, mint az Istent, azt mondja, hogy úgy szeresd az embereket, mint önmagadat. Tehát önmagát az ember általában szokta szeretni. Tehát, hogy ez a másik rész a Szentírásban, ami nekem mindig bejön, hogy egyrészt Isten iránti szeretet mindenek fölött, másrészt az emberek szeretete, a fele barátok szeretete, úgyhogy ki a fele barátom, hát pont a legelesettebbekre gondol itt Jézus, pont az ellenségekre gondol itt Jézus, tehát olyanokra, akiket nehéz szeretni. Nem olyan egyszerű, mert nem hozott nekem, nem tudom én, mekkora anyagi vagy egyéb más lehetőségeket, hanem pont, hogy úristen, hát tennem kell érte valamit, áldozatot kell vállalnom. Szóval az ilyen fajta emberek felé való szeretetre azt mondja Jézus, hogy ez a legfőbb parancs. Ez egyenrangú az Isten szeretetével.
Ezt te hogy éled meg a hétköznapjaidban? Tudsz erre egy konkrét példát mondani?
Hát az Isten szeretetében ezt úgy élem meg, amit előbb is mondtam, hogy amikor ő szólít, akkor megyek. Megpróbálom meghallani, hogy ő szólít-e, és akkor megyek, és nem hezitálok rajta. Ez mindennapos kihívás sokszor saját magammal szemben, hogy most Istenem, tényleg? Jaj, na jó, oké. De nem vagyok még olyan, mint Ábrahám, hogy jó, pakolok és megyek. Szeretnék olyan lenni, meg vannak olyan állapotai, amikor így cselekszem. A másik az emberek iránti szeretet, hogy ahol megakadok a munkámba, pont a problémás részeknél, mert valaki úgy tűnik, hogy átvágott, vagy nem gondolta, hogy ez ennyire komoly, amiben megegyeztünk, meg ilyesmik, akkor abszolút a megbocsájtás és az irgalom hozzáállását próbálom hozni. Megmondom neki, hogy ez nem jó így, de lefékezem magamban az indulatokat, mert nem bízt sok mindenre. Tehát, hogy vannak bennem indulatok, elmondom neki, hogy ez nekem nagyon fáj, vagy nem tudom, nagyon keserű, most ez, amit te csináltál velem, és ilyesmi. De hogy alapvetően nem vagyok rád, hogy mondjam, mérges, vagy nem utállak téged ezért, nekem ez nagyon rossz, és hogy ezen tudunk-e változtatni valahogy. Körülbelül így élem meg, hogy a saját, nem tudom, feszültségeimet kicsit átpróbálom keretezni, hogy ő is megértse, hogy én bennem van feszültség, tehát alapvetően nem nyomom le ezeket a feszültséget, elmondom, most rettenetesen szomorú vagyok, és lehet, hogy este, ha hazamegyek, akkor sírni fogok, vagy nem tudom, mit fogok csinálni, kikesergem magamból egy dallal, vagy valami, de hogy alapvetően nekem ez rossz, és szeretném, hogyha ezen változtatnánk. Ez az üzenet, nyilván nem ezekkel a szavakkal tudom mindig elmondani, meg nem ilyen nyugodtan, mint most itt egy rádióstúdióba ülve, de hogy az üzenetem ez, tehát hogy az emberek iránti szeretetemet leginkább ebben próbálom megélni, hogy amikor nekem valami nagyon rossz, akkor én próbálok nekik nem nagyon rosszat adni, de értsék meg belőle, hogy én nekem ez miért rossz. Nyilván, amikor egyik gyerekem veri a másikat, akkor hirtelen nem tudok velük ilyen ennyire bölcsen cselekedni, de hogy az irány az ez. Tehát nyilván felhúzom magam, vagy rákiáltok, olyan veszélyes a helyzet, de alapvetően elmagyarázom nekik, hogy ez miért rossz.
A szeretet fogalmánál maradva, azért a mai társadalomról nem mondhatjuk el, hogy annyira nyitottak a cigány kultúra és a cigány társadalom felé. Mit kell tenniük a cigányoknak és a nem cigányoknak, hogy ez a, ne nevezzük szakadéknak, de hogy ez a fal, ez elkezdjen leomolni közöttük?
Most okosat kellene mondanom, de nem nagyon jut eszembe, érzéseim vannak. Én azt érzem, hogy ha elkezdjük egymást megérteni, akkor ezek a szakadékok egyre inkább teli lesznek hidakkal. A szakadékok valószínűleg mindig meglesznek, mert hogy én nem vagyok olyan, mint te, vagy nem vagyok olyan, mint bármelyik cigány testvérem, tehát van közöttünk valamilyen szakadék. Nem úgy nőttem fel, nem azokat a mintákat kaptam, mint ő, vagy te, vagy bárki más, tehát van közöttünk különbség, van közöttünk szakadék. De minél többet tudunk meg egymásról, és minél jobban oda tudunk figyelni a másikra, mik azok az érzelmek, amik a másikat irányítják, mik azok az alapvető szükségletek, amik emögött az érzelmek mögött vannak. És hogyha ezt elkezdjük megérteni ilyen mély síkon, akkor sokkal közelebb kerülünk a másikhoz, és közöttünk elkezd kiépülni egy híd. Mert ő is elkezdi akkor megérteni, hogy mi van én velem. Mi az, amiben én más vagyok, és mi az, amiben próbálok vele azonosulni. Az én érzelmeimet is megérti a másik, meg én is az övét. Tehát ez tényleg egy ilyen interakció, szóval, hogy ebbe mind a kettőnkre szükség van. Tehát, hogy amikor én építem a hidat a másik felé, és ő nem építi a hidat, én nem tudom az egészet felépíteni, ez két oldalú történet. Tehát van olyan, hogy építem a hidat, és a másik oldalt nem készül el még az első pillér sem. Akkor nem tudok mit csinálni, ott marad egy csonka híd. Fáj, de alapvetően azt mondom, hogy amit én tudtam, azt megtettem. Hogy ez társadalmi szintre hogyan lehet lefordítani, ezt nem tudom, de valami olyasmit érzek, hogy ha ez ember és ember közt elkezd működni, akkor lehet, hogy társadalmi szinten is elkezd működni. A hitet egyénileg kell megélni. Jézussal egyénileg kell találkozni. Jézus mást akar mondani nekem, mint neked. Én nem mondhatom azt, hogy legalábbis én nem vagyok egy proféta, hogy nekem azt mondta Jézus, hogy te ezt csináld. Vannak olyanok, akiknek megadja ezt a karizmát, de alapvetően én nekem mond valamit rólam. Neked mond valamit rólad, és mi meg megosztjuk egymással, amiket nekünk mondott Jézus. Szóval, hogy társadalmi szinten is így kéne valahogy működni, ahogy mondjuk ideális esetben a egyházunk is működhetne, hogy mi összerakjuk azokat a ismereteket, találkozásokat Jézussal, és ebből lesz egy egység, és akkor társadalmi szinten is össze lehetne rakni azokat a megismeréseket, amivel én megismertem másokat, megismertem esetleg a cigány testvéreimet, és ahogy megismertek ők engem. És amikor ez már olyan mély ismeretté válik, amiben a másikat elfogadjuk, akkor nyilván alapvető falak, alapvetően olyan dolgok, amik elválasztanak, azok leomlanak, megszűnnek. Nincs bennem semmilyen előítélet. És amikor olyan helyzetbe kerülök, amikor egy alapvető társadalmi előítélet mégiscsak előjön ezekbe a helyzetekbe. Tehát, hogy amikor a tulajdonnak a nem tisztelete előjön, így finoman szólva, akkor én az egyént nézem, és nem az, hogy ő most cigány, vagy hogy szegény, vagy nem szegény alapvetően, hanem azt, aki tette ezt a dolgot, és ővel próbálok valamit kezdeni. Mondom, nem tudok ebbe okosat mondani, hogy társadalmilag hol lehetne indulni, de én abban hiszek, hogy ember is ember közt, ha elkezdenek kialakulni kapcsolatok, és ennek a kapcsolatnak a minőségére rá tudunk mutatni, hogy megéri ilyen kapcsolatokat építeni, akkor mások is lehet, hogy elkezdenek kapcsolatokat építeni. És nem kell túl nagyra gondolni. Elég, hogyha egy ember egy másik emberrel kapcsolatba kerül, nem kell százzal kapcsolatba kerülni, vagy egy család egy másik családdal. Szerintem a teljes magyar társadalomra vetítve a szegénység felszámolásának egy nagyon egyszerű megoldása lenne, ha egy jómódú család egy szegény családnak elkezdene segíteni, és nem csak anyagiakban, nyilván abban is, tehát áldozatot kell tudni vállalni. De hogy az ő segítésük, hogy a gyerekeik tanuljanak, hogy a szülők el tudjanak helyezkedni, vagy bármi ilyesmiben. Látok rá példákat. Most ezek nem ilyen, nem tudom én, álmok, vagy ilyesmik. Tehát működnek nagyon picibe. Ott, ahol ez van, aki koordinálja. Ott működik az, hogy egy család segít a másik családnak. És odafogadnak rászoruló gyerekeket, cigányok, nem cigányokat. És ezáltal segítenek egyrészt a gyerkőcön, másrészt meg, hogyha a szülőkkel is van kontaktus, az egész családon tudnak segíteni. Ők is felemelve érzik magukat. Ugyanakkor nyilván benne kell lenni valamiféle elvárásnak, hogy én adom neked ezt, ezért elvárok azt. Nem magas dolgot, de mégis valamit el kell várni, hogy valami fejlődjön. Ha nem sikerül neked, akkor is itt leszek, tehát ennek benne kell azért lenni a kegyelemnek állandóan, de mégiscsak, hogy jussunk előre, legyen ennek az egésznek egy célja, és mi lehet a jobb célja, mint az, hogy együtt megismerjük Istent és az ő szeretetét. Tehát, hogy ezen csatornán keresztül egész nagy dolgokat tudnánk szerintem létrehozni. Ott, ahol ilyet látok, ahol ez működik, ott felemelődnek, ott megváltoznak szegény sorsok, és nagyon egyszerű lenne. Egy család, kész. Nem kell az egész világot megváltani, azt már megtette helyettünk Jézus. Tehát nekünk elég, hogyha valakin segítünk, és kész. Hogyha, nem tudom én, 2 millió szegény emberen, 2 millió tehetős ember elkezdene segíteni, akkor tulajdonképpen pikpak megváltozna itt körülöttünk minden. És nem egy lehetetlen dologról beszélek, vagy egy olyanról, ami nem is tudom mekkora szervezést igényel, vagy hány milliárdba fog kerülni, vagy nem tudom egy micsoda. Szóval én nagyon egyszerű dolgokba hiszek.
Ti most az adventi karácsonyi időszakban kiken próbáltok, vagy kiknek próbáltok segíteni?
Most éppen van egy nagyon nagy ajándék számunkra, amit alapvetően földi tekintetben a belügyminisztériumnak köszönhetünk, de égiek segítettek ebben, hiszek benne, hogy kaptunk egy díjat, és a díj az persze pénz összeggel is jár, amit a programunk kapcsán tudunk elkölteni, és ebből a pénzből közösségi házaknak veszünk olyan eszközöket, amikre nagyon nagy szükségük van. Mosógépet, hűtőgépet, tűzhelyet, ilyesmi. Tehát, hogy most így konkrétan az intézetünk ebben tud hozzájárulni a segítséghez, és ebben tud hozzájárulni a különböző közösségi házak, tanodák és minden olyan szervezetnek a működéséhez, akikkel kapcsolatban állunk, és ahol cigánypasztoráció folyik, és mondjuk sehol sincsenek olyan nagyon eleresztve anyagilag ezek a helyek, tehát nagyon-nagyon örülnek neki, főleg most így évvégével, adventbe, karácsonyra készülve, hogy ő egy újabb eszközzel. Ez a külsősége a történetnek. Ha mélyebbre kezdünk el menni, ott van a lényeg, hogy azokkal a lehetőségekkel, amikkel rendelkezünk, azokat a lehetőségeket mennyire tudjuk mások számára odaadni, és azzal mások számára örömet szerezni. Most éppen ez, hogy be tudunk szerezni valamiket, és nem gondolkodunk rajta, hogy ezt mi valamit ott magunknak összerakjunk belőle, hanem rögtön mindenkinek odaadjuk, akinek csak kell. Egy picit szeretnénk összefoglalni az eddigi közös munkát, és most egy kis naptárat, fali naptárat kezdtünk el összehozni. Képes naptár, kevéske szöveggel, olyanoknak fogjuk elküldeni, akik így körülöttünk valamennyire részt vesznek a munkába, vagy legalábbis érdeklődnek felé. Tehát a képekkel, némi magyarázattal olyan helyeket és munkákat szeretném megmutatni, amire büszkék vagyunk szerte az országba, hogy a cigánypasztorációban a katolikus egyház miket hozott eddig létre, vagy a katolikus egyházhoz közeli szervezetek miben vannak már benne. Tehát ez egy kis képes összefoglaló lesz, megmutatva azt, hogy ez a munka milyen szép tud lenni. Úgyhogy nagyon jó képeket küldtek be nekünk, és sok-sok olyan kép van, ami önmagában sokat mond el erről a munkáról, arról, hogy a cigányokért való odaadó munka az milyen szép, és hogy ez mennyire egy ilyen egységet tud kovácsolni cigányok, nem cigányok, illetve cigányok között is, önmagában is cigányok is az egyház között.
Beszélgetést hallottak Farkas Gáborral, a Boldog Ceferino intézet munkatársával. A beszélgetést Prontvai Vera készítette.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.